Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat ezen a mai hittanórán. Ahogyan azt a napindítóban is arról szó volt már, ezen a héten keresztény egyház különböző felekezetei gyűlnek össze különböző templomokban, hogy keressék egymásnak a kinyújtott kezét, keressék egymással a közösséget, hogy imádkozzunk a kereszténység egységéért, és hát azoknak a kihívásoknak a megvalósításáért, amelyeket elénk állít a jelenkor. Biztos vagyok benne, hogy ebben az évben is nagyon érdekesek, izgalmasak lesznek azoknak a szentírási szakaszoknak a átgondolása, fejtegetése, amelyeket a karibi keresztények, ugye az ebben az évben az ökumenikus imádságot és az egésznek a gondolatmenetét egybe szerkesztő karibi keresztények összeállítottak, hiszen nagyon sokféle problémával szembesültek már a történelmük során, és hát jelen pillanatban is nagyon sok problémával kell szembenézniük, és hát nyilván ehhez is kérik a mi imádságunkat. Ugyanakkor, hogy ezt a helyzetet, ezt az állapotot meg tudjuk becsülni, lehetetlen, hogy ne vetnénk egy néhány pillantást ezen a mai hittanórán a ökumenizmus, vagy hát az ökumenikus mozgalomnak a történetére, ami igazából az egyházak közeledésének a története. Tudjuk azt, hogy kezdetben nem volt szükség az ökumenikus mozgalomra, mert a Krisztusba hívők alkotta egyház egységben élt. A zsidóságból megtért keresztények és ugye a pogányságból megtért keresztények egyetlen egy egyházban képzelték el az életüket, és az egyházatyák pedig csak azokról az esetekről számoltak be, amikor valakit az egyházból eltávolítottak. Ugye a sokféle eretnekség ellenében fogalmazták meg a nicea-konstantinápolyi hitvallást is, ez volt egy ilyen foglalata az összetartozásnak, az egységnek. 1054-ben következett be a nagy keleti egyházszakadás, Bizánc és Róma szembenállása miatt. Ugye Lyonban és Firenzében ugyan összeült egy-egy zsinat, hogy rendezze a vitás kérdéseket, de mint tudjuk, sikertelenül. A római katolikus úgynevezett nyugati egyház és a nemzeti ortodox egyházak szembenállása így állandósult a világban. 1517-től számítjuk Luther Márton reformációs törekvéseinek a következményeként bekövetkezett nyugati egyházszakadást, és ez a folyamat tovább folytatódott Calvin János és más reformátorok és egyházalapítók munkásságának a velejárója vagy következményeként, sőt a mai napig folytatódik a keresztény egyházaknak az osztódása. Katolikus részről a első vatikáni zsinatig igazából semmilyen említésre méltó kezdeményezés nem történt az egység visszaállítására. A protestáns egyházak Rotterdami Erasmus vagy Hugo Grotius eszméire alapozva igen korán kezdeményezték a szakadás megszüntetését különböző alapokon. Ez szolgálta ugye a pietista megújulási mozgalom is, főleg angolszász országokban, Magyarországon pedig Amisius Praxis pietista pietatisza tett igen nagy hatást a református lelkészek egy részére. A testvéri párbeszéd jelentősebb lépései az évszámok tükrében a következő képen néznek ki. 1846-ban az Evangélikus Szövetség megalapítása, 1867-ben ugye Lambert konferencia, 1875-ben presbiteriánus konferencia, 1881-ben metodista ökumenikus konferencia, 1889 Utrechti unió, 1891 nemzetközi kongregációs tanács, 1905-ben létrejön a baptista világszövetség, 1910-ben pedig Edinburgh-ben van konferencia. És hát időközben két igen jelentős mozgalom jött létre, a Faith and Order és a Life and Work mozgalom, amely a közös karitatív tevékenységet szorgalmazta, a közös fellépést a keresztény egyházak között a rászorulók érdekében. 1938-ban alakul meg az Egyházak Világtanácsa, melynek szervezésében 1948-ban Amsterdamban 351 képviselő jött össze, 20 ortodox és 147 egyéb egyház részvételével 44 ország képviseletében. 1964-nél járunk, amikor azt mondhatjuk, hogy mindezekben a mozgalmakban a katolikus egyház nem képviseltette magát, és nem vett részt, jelentés változást hozott 23. János pápa által összehívott második vatikáni zsinat a katolikus ökumenikus mozgalmakban. Ennek az ökumenikus nyilatkozata már ugyan 6. Pál alatt látott napvilágot, de 1965-ben történelmi nyilatkozatot követte Athenagoras konstantinápolyi pátriárka és 6. Pál találkozása, ahol is a botrányos kiközösítést kölcsönösen visszavonták. 1961-ben előbb csak megfigyelőként a katolikus egyház is részt vesz először Új-Delhiben, az egyházak világtanácsában. 1968-ban Uppsalában római katolikus egyház megfigyelőként szintén részt vesz az ökumenikus találkozókon. Legjelesebb magyar katolikus szakértő Békés Gellért atya volt. 1969-ben Gyulai Endre rókusi plébános, a későbbi szegedcsanádi püspök közös ima alkalmakat rendez a Szegeden, a rókusi plébánián. Ezt követően jöttek létre a közös ima alkalmak az egyházak között, és hát a szegedi ökumenikus találkozó egyik mozgatója volt ő katolikus részről. A magyar ökumenikus mozgalom egyik jelentős eseménye volt a II. János Pál pápa látogatása Debrecenben. Ebben az évben Szegeden is például több egyház képviselői ökumenikus nyilatkozatot írtak alá, és szintén ebben az évben született meg az ökumenikus esketési szertartás is. Reménykedni tudunk, hogy a különböző keresztény felekezetekhez tartozó hívek valóban az imában, egymás hitének és vallási kultúrájának a kölcsönös megismerésében, megbecsülésében is egyre inkább el tudunk mélyülni a most zajló ökumenikus imahét kapcsán is. Valahol II. János Pál pápa közös vonatra ültette fel nem csak a keresztényeket, hanem a világvallások képviselőit is, hogy elzarándokoljanak Assisibe, Szent Ferenc sírjához, és talán többen megértették, hogy közös vonaton ülünk mi, akik Istenben hiszünk, és közös kocsiban azok, akik Bibliára alapozzuk az életünket, és hát közös kupéban vagyunk azokkal, akik Jézus Krisztus Isten fiának Isten fiát megváltónak ismerjük el. Az egyházak világtanácsát jelenleg 342 keresztény egyház és felekezet alkotja 120 országból. A katolikus egyház maga nem tagja ennek a tanácsnak, de együttműködik azzal. Aztán lehetetlen, hogy ennek a témával kapcsolatban meg ne említsük a tezék közösséget. Ugye a tezék közösség Franciaországban egy ökumenikus szerzetes közösség, amelyet 1940-ben alapított Roger Schütz testvér, és hát ebben a közösségben katolikus és különböző protestáns felekezetű férfiak élnek együtt, csak nem 25 nemzetből, és tezé hivatásának középpontjában áll a keresztények közötti kiengesztelődés. Ez a hivatás azonban hát nem válhat öncélúvá, sokkal inkább arra szeretné fölkészíteni a keresztényeket, hogy a kiengesztelődés, a bizalom és a béke kovászává váljanak a népek között és az egész emberi családban. Az 50-es években néhány testvér a világ szegény vidékeire költözött, hogy ott tanúságot tegyen a béke mellett, és hogy együtt éljen a szegényekkel és a szenvedőkkel. Észak- és Dél-Amerika, Ázsia és Afrika szegény negyedeiben élnek, az őket körülvevő életkörülményeikben osztozva próbálják támogatni azokat, akik oly sok problémájukra keresik a megoldást. Én igazából még soha nem gondoltam bele abba, hogy ezen az ökumenikus imahéten, vagy az ökumenikus törekvések imádságok idején is mennyire ideillő, és mennyire aktuális, és mennyire szívben markoló ilyen tekintetben is maga Szent Pál apostolnak a szeretet himnusza. Ha egy kicsit a jelenlegi helyzetre, vagy az egyházak közötti kapcsolatra, vagy a saját felfogásunkra gondolunk, akkor is nagyon sok indítatást kaphatunk ettől a himnusztól. Azt írja Pál apostol a 1. Korintusi levél 13. fejezetében, az 1-13. versig, Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétozhatom mindenemet a nélkülözők közt, és odaadhatom testemet is égő áldozatul. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem is kevé, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. És a szeretet nem szűnik meg soha. A profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a profétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkodtam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. De közülük legnagyobb a szeretet. Azt hiszem, hogy katolikusként, római vagy görög katolikusként is, és hát nyilván protestáns egyházak tagjaiként is érdemes újra és újra elolvasni ebből a szempontból is Szent Pál apostolnak a szeretet himnuszát, nem csak a saját életünkre vonatkozóan, hanem a keresztény egyházak közötti útkeresésre vonatkozóan is. Én azt gondolom, hogy olyan eszkatológikus távlatokat nyit meg nagyon sokszor, amiről hát túl sokat még nem tudunk. A keresztények közötti egység keresésével kapcsolatban talán érdemes még arról elmélkednünk, hogy hát igazából maga az ökumenikus mozgalom egyfajta válasz óhajt lenni Istennek az összes keresztényt és az egyház misztériumába a hitre hívó kegyelmi ajándékra. Ez a mozgalom, ez a válasz adási lehetőség vagy próbálkozás keresztényeket annak reményében hívja, hogy teljesen meg fog valósulni majd Krisztus imádsága, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus új parancsa szerinti szeretetre hívja meg az ökumenizmus minket, őket, amely a Szentlélek minden hívőt egyesítő ajándéka. A II. Vatikáni zsinat kifejezetten óhajtotta, hogy a katolikusok olyan szeretettel öleljék át az összes keresztényt, mely az igazságban le akar győzni mindent, ami elválaszt. Reménykedve és imádkozva cselekedjenek a keresztényeknek az egységének az előmozdításáért. Az egyház misztériumába vetett hitük ösztökélje az embereket és világosítsa meg őket úgy, hogy ökumenikus tevékenységüket annak az egyháznak igaz megértése indítsa és vezesse, amely Krisztusban valóban mint egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Az egyház ökumenizmusra vonatkozó tanítása, mint a reményre szóló bátorítás és a szeretetre szóló meghívás a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiban, különösen a Lumen Gentiumban és az Unitatis Reintegrációban nyert hivatalos kifejezést. A későbbi dokumentumok, melyeknek a tárgya az egyházon belüli ökumenikus tevékenység, ahogyan azt a ökumenikus direktórium is összefoglalja, a zsinati dokumentumokban megfogalmazott elméleti, spirituális és lelkipásztori elvekre támaszkodnak. Elmélyítettek néhány témát, amelyeket a zsinati dokumentumok csak érintettek, és kidolgozták a teológiai szókészletet, és részletes cselekvési szabályokat alkottak, természetesen mindig ragaszkodva a zsinati tanításhoz. Mindebből egy összefüggő tanítás bontakozott ki a katolikus egyházban, melyet nagy vonásaiban az ökumenikus direktórium össze is foglal. Az egyház és az egyház egysége Isten tervében valójában ugye a zsinat az egyház misztériumát Isten bölcsességének és jóságának a misztériumában szemléli, aki maga az egész emberi családot és az egész teremtést a vele való egységre vonzza. Ennek érdekében Isten elküldte a világba egyszülött fiát, aki miután keresztre feszítették és bement az ő dicsőségébe, kiárasztotta a Szent Lelket, aki által összehívja és összegyűjti a hit, a remény és a szeretet egységében az új szövetség népét, az egyházat. Hogy a Szent Egyházat mindenütt megalapítsa az idők végezetéig, Krisztus a 12 kollégiumára, ennek ugye Pétert adta fejéül, a 12 kollégiumára bízta a tanítást, a kormányzás és a megszentelés feladatát. Jézus Krisztus azt akarja, hogy az apostolok és utódaik, tudnilik Péter utódának fősége alatt, a püspökök a Szentlélekkel együttműködve hűségesen hirdessék az evangéliumot, szolgáltassák ki a szentségeket, ugye a szeretetben kormányozva gyarapítsák az ő népét, és tökéletesítsék annak a közösségét az egységben. Az egy hitnek a megvallásában, a közös Isten tiszteletben, az Isten családjának testvéri egyetértésében valósul ez meg a leginkább. És hát maga a zsinat úgy mutatja be az egyházat, mint Isten új népét, amely egyesíti magában különbözőségük minden gazdagságával a férfiakat és a nőket, minden nemzetből és minden kultúrából, akik a természetnek és a kegyelemnek egymás szolgálatára kapott sokféle ajándékát hordozzák, és tudtára ébrednek, hogy azért vannak a világon, hogy üdvözüljenek. Nyilván itt együtt kell hittel hallgatni az Isten igéjét, ugye megkeresztelkedettek Krisztusban, megerősödnek a pünkösdi lélektől, és együtt ünneplik Krisztus testének és vérének szentségét az Eukarisztiában. A Szentlélek Úristen, aki a hívőkben lakozik, betölti és kormányozza az egész egyházat, és megteremti a hívőknek ezt a csodálatos közösségét, és Krisztusban olyan szorosan kapcsol össze mindenkit, hogy az egyház egységének elve lesz. Ő osztja ki a különféle lelki adományokat és szolgálatokat, különféle ajándékokkal gazdagítva Krisztus egyházát, hogy szolgálatok betöltésére ráneveljék úgymond a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét. Isten népének hívő és szentségi élete szolgálatára vannak rendelve a fölszentelt szolgák, ugye a püspökök, a papok és a diakónusok, és hát ilyen módon a hit, a szentségi élet és a hierarchikus szolgálat hármas kötelékének egységében valósítja meg Isten egész népe azt, amit az ősegyháztól kezdődően a hívő hagyomány mindig ugye koinónia és kommunió néven nevezett. Ez az alapfogalom hatja át a II. Vatikáni zsinatnak az egyház képét is, és a tanító hivatal későbbi tanítása is igen nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a fajta egységnek. Hogy az egyház, mint kommunió, mit is jelent? Ugye a kommunió, melyben a keresztények hisznek és remélnek, a maga legmélyebb valóságában azt jelenti, hogy egységben vannak az Atyával, Krisztus által a Szentlélekben. Pünkösd után ajándékul adatot, és az egyház a szentek közössége be is fogadta, beteljesedése a mennyei dicsőségben lesz, de már a földi egyházban valósul, miközben ez a beteljesedés felé zarándokol. Azok, akik a hit, a remény és a szeretet egységében, kölcsönösen szolgálatban, a közös tanításban és a szentségekben élnek, pásztoruk vezetése alatt, részesei a kommuniónak, mely Isten egyházát alkotja. Ez a kommunió konkrétan a részegyházakban valósul meg, melyek saját püspökük körül egyesülnek, gyűlnek össze, és mindegyikükben valóban jelen van és cselekszik Krisztus, egy szent katolikus és apostoli egyháza. A kommunió éppen ezért természetes szerint egyetemes. Az egyházak közötti kommunió különleges módon a püspökeik közötti kommunió révén áll fönn és fejeződik ki. A püspökök együtt kollégiumot alkotnak, mely az apostol kollégium helyébe lépett, és feje Róma püspöke, mint Péter utóda. Így a püspökök biztosítják, hogy az egyházak, melyeknek szolgái, Krisztusnak az apostolok hitére és szolgálatára alapított egyetlen egyházát folytatják. Ők hangolják össze a hívők és a társulásaik lelki energiáit és adományait, és az egyház épülésére és küldetésének teljesítésére vezetik őket. Az önmagukban egységes és az egyszent katolikus és apostoli egyház kommuniójában élő részegyházak Krisztus nevében és a Szentlélek erej által van, amennyien arra kapnak küldetést, hogy egyre több embernek hirdessék az ország evangéliumát, fölkívánva nekik az Istennel való közösséget. Akik befogadják az evangéliumot, közösségre lépnek mindazokkal, akik már korábban hittek, s velük együtt alkotják Isten igazi családját. Ez a család a maga egységével tesz tanúságot az Istennel való kommunióról, és hát éppen az egyháznak ebben a küldetésében valósul meg Jézus imája, ő ugyanis azért imádkozott, hogy mindnyájan egyek legyenek. Miképp te, atyám, bennem, és én te benned, úgy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem. A részegyházak belső és egymás közötti kommuniója valójában az Isten ajándéka. Örömmel és hálával kell fogadni és gondozni kell, különösen azok őrzik, akik arra kaptak meghívást, hogy pásztori szolgálatot végezzenek az egyházban, csak az egyház egysége a különbözőségek gazdag hálózatában valósul meg. A különbözőség az egyház katolicitásának egyik dimenziója, ha úgy tetszik, az ilyen különbözőségek gazdagság azonban hát sokszor feszültségeket támaszthat a közösségben. Reméljük, hogy a Szentléleke feszültségek ellenére is folyamatosan működik az egyházban, és különböző mi voltukban egyre mélyebb egységre hívja a keresztényeket. Aztán a keresztények közötti megosztottság, az egység helyreállításának rára való törekvésről elmondhatjuk, hogy az emberek értelmetlensége és bűne végig a történelmen ellenállt a Szentlélek egyesítő akaratának, és gyöngítette a szeretet erejét, amely hát felülmúlja az egyházi életben jelentkező feszültségeket. Az egyházban kezdettől fogva történtek szakadások, az idő múlásával egyre súlyosabb nézeteltérések mutatkoztak, és néhány keleti egyház többé már nem volt teljes kommunióban a római székkel és a nyugati egyházzal. Később keleten súlyosabb megoszlások más egyházi közösségek kialakulásához vezettek. Ezek a szakadások tanbeli vagy egyházfegyelmi kérdésekből fakadtak, és az egyház természetére vonatkozó nézetkülönbségekre vezettek. A II. Vatikáni zsinat ökumenikus határozata elismeri, hogy a nézeteltérésekben olykor az emberek mindkét részről vétkesek. Mindazonáltal, bár az emberi vétkesség súlyosan ártani tudott a kommuniónak, soha nem szüntette meg. Krisztus egyháza egységének teljességét ugyanis a katolikus egyházban megőrizték, a többi egyházak, az egyházi közösségek pedig, bár nincsenek teljes közösségben a katolikus egyházzal, valójában bizonyos fokú kommuniót megőriztek vele. A zsinat így fejezi ki magát: hisszük, hogy ez az egység a katolikus egyházban elveszíthetetlenül megvan, s reméljük, hogy gyarapodni fog napról napra a világ végezetéig. Egyes zsinati szövegek megnevezik azokat az elemeket, melyek közösek egyrészt a katolikus egyház és a keleti egyházak, másrészt a katolikus egyház és a más egyházak, illetve egyházi közösségek között. Krisztus lelke ugyanis nem vonakodik felhasználni őket az üdvösség eszközéül, írja. Azonban egyetlen keresztény férfi vagy nő sem elégedhet meg a kommunió tökéletlen formáival, amelyek nem felelnek meg igazából Krisztus akaratának, és erőtlenné teszik egyházát sajátos küldetése teljesítésében. Az Isten kegyelme főként a mi századunkban, illetve múlt században néhány egyházi és egyházi közösség tagjait arra indította, hogy elszántan keressék a lehetőséget, hogy lehetne legyőzni a múltból örökölt megosztottságot, és fölépíteni a szeretet kommunióját, az imádság, a bűnbánat, a múlt és a jelen megoszlásait kiváltó bűnök kölcsönös megbocsátása által, továbbá találkozókkal, együttműködéssel és a teológiai dialógussal. Ide tartoznak azok a célkitűzések és tevékenységet, amiket együtt összefoglalva ökumenikus mozgalomnak nevezünk. Fontos még látni azt is, hogy a II. Vatikáni zsinaton a katolikus egyház ünnepélyesen elkötelezte magát a keresztények egységének munkálása mellett. Az Unitatis Redintegratio nyilatkozat pontosan megfogalmazza, hogy Jézus Krisztus azt akarja, hogy az apostolok és utódaik, tudnélik Péter utódának fősége alatt, a püspökök a Szentlélekkel együttműködve hűségesen hirdessék az evangéliumot, szolgáltassák ki a szentségeket, szeretetben kormányozva gyarapítsák az ő népét, és tökéletesítsék annak közösségét az egységben. Az egy hit megvallásában, a közös Isten tiszteletben és Isten családjának testvéri egyetértésében. Az ökumenikus mozgalom végső célja ez az egység, amely természete szerint az összes keresztény látható teljes kommunióját követeli meg. A zsinat kinyilvánítja, hogy ezért az egységért nem kell föláldozni a lelkiség, az egyházfegyelem, a liturgikus szertartások és a kinyilatkoztatott igazság feldolgozásának gazdag különbségeit, melyek a keresztények között fejlődtek ki, amennyiben ez a különbség nem tagadja meg az apostoli hagyományt. A II. Vatikáni zsinat után az ökumenikus tevékenységet az egész egyházban a szentszék különböző dokumentumai és kezdeményezései, a részegyházakban a püspökök, a keleti katolikus egyházak szinódusai és a püspöki konferenciák dokumentumai és kezdeményezései indították és vezették. Meg kell említenünk a előrelépéseket az ökumenikus dialógus sokféle formájában és a különféle ökumenikus együttműködésekben is. Az 1985. évi rendkívül püspöki szinódus szerint az ökumenizmus mélyen és kitörölhetetlenül belevésődött az egyháznak a lelkiismeretébe. Az ökumenizmus a mi életünkben, a keresztény életben valahol az Istennek a kegyelmi ajándéka, amelyet az Atya Isten az Jézus imádságára és az egyház Szentlélektől sugart könyörgéseire válaszul ajándékoz. Bár beilleszkedik az egyház általános missziójába, tudnélik, hogy Krisztusba egyesítse az emberiséget, ennek az ajándéknak a sajátos célja mégis az, hogy a keresztények közötti egységet, az egységet állítsa helyre. Akiket Krisztus nevében megkereszteltek, egyidejűleg meghívást kaptak, hogy kötelezzék el magukat az egységnek a keresésére is. A keresztség kommuniója, ha úgy tetszik, a teljes egyházi kommunióra van rendelve. Élni a saját közösség keresztségét azt jelenti, hogy az ember részese Krisztus küldetésének, amely éppen arra irányul, hogy mindenkit egységbe gyűjtsön össze. Mi katolikusok, általában minden katolikus arra hivatott, hogy arra hivatottak vagyunk, hogy pásztoraink útmutatása szerint különböző szervezetekben, melyekkel együttműködést vállalunk, szolidaritással és hálával válaszoljunk azokra az egységet helyreállítani szándékozó ezőfeszítésekre, amelyeket sok egyház és egyházi közösség keresztényei kifejtenek. Ha valahol semmiféle ökumenikus tevékenység nem történik, a katolikusok legalább gyakorlatilag próbálják meg előmozdítani. Ott viszont, ahol az ökumenikus kezdeményezés, nyilván a szektás irányzatok vagy olyan tevékenységek következtében, melyek tovább mélyítik a megosztottságot a magukat kereszténynek vallók között, ha ellenkezésbe vagy akadályba ütközik, ugye legyenek türelmesek és állhatatosak, ugye a helyi ordináriusoknak, ugye a keleti katolikus egyházak szinódusainak és a püspöki konferenciáknak olykor különleges intézkedéseket kell hozniuk, hogy elkerüljék a közömbösség vagy a prozelitizmus veszedelmét. Ez különösen vonatkozik a fiatal egyházakra, a katolikusoknak a más egyházak és egyházi közösségek tagjaival való kapcsolataikban tisztességgel, okosan és hozzáértéssel kell viselkedni. Ha fokozatosan és óvatosan a nehézségeket nem megkerülve járnak el, nem fognak engedni a közömbösség vagy a prozelitizmus kísértésének, mely az igazi ökumenikus szellem halálát jelenteni. S ami falvainkban, városainkban bármilyenek legyenek a helyi adottságok, a katolikusoknak püspökeikkel együtt és velük összhangban kell cselekedniük, ha vállalni akarják ökumenikus felelősségüket. Mindenek előtt alaposan ismerniük kell a katolikus egyház természetét, képesnek kell lenniük számot adni tanításáról, egyházfegyelméről és ökumenikus elveiről. Minél inkább ismerik mindezt, annál jobban tudják majd előadni a többi keresztényel való megbeszéléseken, és megfelelő módon tudják magyarázni és indokolni ezeket. Pontos ismeretekkel kell rendelkeznünk azokról az egyházakról és egyházi közösségekről, amelyekkel kapcsolatban állunk, és hát figyelemmel kell lennünk az ökumenikus törekvés előfeltételeire is, melyeket a II. Vatikáni Zsinat ökumenikus határozata tartalmaz. Én azt gondolom, hogy mai hittanórában ennyi fért az ökumenizmus történetéről, illetve hát azokról a szempontokról, amelyeket ilyenkor szemünk előtt kell tartanunk. Biztos vagyok benne, hogy mindazok, akik ezen a héten elmennek ezekre az imádságokra, estékre, és hát megismerkednek más felekezetű keresztény testvérekkel, és hát meghallgatjuk és megimádkozzuk és befogadjuk azokat az üzeneteket, amit ebben az esztendőben hát nagyon aktuálisnak és nagyon gazdagnak, érdekesnek ígérkezik maga a téma és a témát kidolgozó, az imádságot vezető gondolatmenetek miatt, és hát a karibi embereknek a problémái, a modern rabszolgaság, meg az Isten dicsőítésének az ereje, erőssége témakörben. Én azt gondolom, hogy bizonyára mindannyian sokat fogunk gazdagodni. Elköszön a Mária Rádió stúdiójából Deák Csaba, görögkatolikus parókus. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.